Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltárunkat énekeljük. A 42. Zsoltárunkat, ami így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Helyet. Böjt harmadik vasárnapja van, az énekkarunk szolgál ma közöttünk. Énekeljünk egy szép reggeli dicséretet, a 485-ös dicséretünket, a 485. dicséretünket, ami így kezdődik. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal, és megáldasz minden jókkal.
Jézus Krisztus, szép fényes
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a soron következő 63. Zsoltárból, melyben így szól hozzánk Isten igéje. Dávid Zsoltára, mikor Júda pusztájában volt. Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged, téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott, elepett földön, melynek nincs vize, hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, az én ajakim hadd dicsérjenek téged. Áldalának ezért életem fogytáig a te nevedben emelném fel kezeimet. Mintha zsírral és kövérséggel telne meg lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szám. Rád gondolok ágyamban, őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem, mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem. Ragaszkodik hozzád az én lelkem, a te jobbod megtámogat engem. Azok pedig, akik veszedelemre keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak. Szabja martalékaiul esnek el, és rókáknak lesznek eledelei. A király pedig örvendezni fog Istenben, dicséri őt mindaz, aki ő rá esküszik, mert bedugatik a hazugok szája. Isten áldja meg az ő igéjét, ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyán, köszönjük, hogy eljöhettünk a templomba. Köszönjük, hogy tiszteletünket tehetjük a te szent színed előtt, mert erre lehetőséget és módot adsz nekünk a te végtelen kegyelmedből. Kérünk téged arra, hogy tisztogass meg a szívünket úgy, ahogy az ének mondta, hova járulhatnánk máshova, kegyelemért és bocsánatért, mint te hozzád. Kérünk, atyánk, hogy a szent fiad véréért bocsásd meg a mi vétkeinket, amikkel téged az elmúlt napokban is megszomorítottunk. Köszönjük néked az evangélium drága ígéretét, hogy aki megvallja bűneit és elhagyja, annak megbocsáttatik. Köszönjük néked, hogy így emelhetjük föl a tekintetünket, gondolatunkat, te reád. Kérünk téged, hogy szólalj meg, Urunk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket drága ígéddel, áldott jelenléteddel, és add meg mindazoknak, akik itt vagyunk, azt, amire szükségünk van, akinek a gyászban van a szíve, azt vigasztald meg, aki örül, azt teheted még örvendezőbbé, akinek kérdése van, annak te válaszolj, aki erőtlennek érzi magát, azt erősítsed meg. Kérünk, hogy cselekedjél velünk a te belátásod szerint, és mi dicsérünk téged, és magasztalunk téged, mert jó a te munkád, amit végzel bennünk, még akkor is, hogyha az olykor kellemetlennek tűnik az első pillanatban, de mégis valami nagyszerű dolog születik belőle. Köszönjük néked, hogy már most dicsérhetünk téged mindazért, amit elvégzel ezen a mai alkalommal is az életünkben. Kérünk téged, áld meg, szenteld meg ezt az Isten tiszteletet, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol a te igéd a mai napon prédikáltatik, szerte az országban. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük ige hirdetésre készülve az 512. énekünknek a legelső versét. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból, a 63. Zsoltárból olvasom az első 5 verset. Dávid Zsoltár, amikor a Júda pusztájában volt. Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged, téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott, elepet földön, melynek nincs vize, hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélve a te hatalmadat és dicsőségedet, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél, az én ajakim hadd dicsérjenek téged. Áldalálak ezért, életem fogytáig, a te nevedben emelném fel kezeimet. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, Dávid Zsoltára van újra előttünk, akkor írta a felirat szerint, amikor a pusztában volt. Ez a puszta, ez Júdea pusztája. Többször is járt ott Dávid, először akkor, amikor még Saul elől menekült, aztán akkor is, amikor Absalom elől, a fia elől menekült, annak lázadása idején. Mivel a Zsoltárban királynak nevezi magát, feltehető, hogy a fia elöli menekülésre gondolt, és arra az időre tehetjük ennek a Zsoltárnak a megírását is. A Sámuel próféta második könyvében a 16. részből kiderül az, hogy a pusztában mennyire kimerült volt Dávid. De ennek ellenére nem csak testileg szomjazott, mert az egy ilyen nagyon kietlen táj, hogy tudjátok, hanem lelkileg is szomjazott. És ebben a Zsoltárban beszél erről az Isten szomjról, ami a lelkében égett ott a pusztában. Mit mondhatunk el erről az Isten szomjról? Nézzük először is, hogy kire irányult ez a vágy. Egyértelmű a válasz. Dávid leírja, hogy már jó reggel, azaz egészen korán reggel keresi az Urat. Isten, én Istenem. Mivel Isten mindennél fontosabb a számára, ezért még mielőtt hozzáfogna a napi teendőihez, már is megszólítja őt. Nagyon személyesen Isten, én Istenem mondja. És kiderül a szavaiból, hogy utána szomjazik a lelke, valami mélységes lelki szomjúság, valami elemi vágy kínozza az Úr után. Az Úr után, akinek szeretne a jelenlétében megállni, akinek a szent helyen, vagyis a szent sátorban, az Isten tiszteleti helyen szeretné szemlélni a hatalmát, a dicsőségét, a kegyelmét. Itt rögtön hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy Dávid az Úrral való szent közösségre vágyott, és nem elsősorban az ajándékaira. Nem azt mondja, hogy vágyom, Uram, erre, meg arra, meg amarra, amit jó lenne, hogyha megadná nekem. Például, hogy itt vagyok most ebbe a pusztába, aztán jó lenne, hogyha ez itt megszűnne, és vissza tudnék jutni a királyi palotámba, a kényelembe. Nem az ajándékaid, hanem utánad szomjazom. Nem tőled kell valami, hanem te kell lesz, mert benned mindent meglelek. Itt Dávid testvéreim az Istennek és az embernek a kapcsolatát annyira bensőségesnek festi le, ahogy azt a mai ember nem is nagyon tudja fölfogni. Odáig talán eljutunk, hogy a házastársunk fontosabb annál, mint amit nyújt nekünk. Talán idáig eljutunk. Ő kell elsősorban, és nem tőle valami. De Istennel is ez a helyzet. Legalábbis a hívő ember, a megtért ember biztosan így van ezzel. Az Úr kell, nem csak valami tőle. Az is kell, valami tőle, de ő kell nekem, mert benne minden meglelek, ezért csak te kell lesz, én Uram. Nem csak a bocsánat kell tőled, nem csak a megigazulás, nem csak az erő, nem csak a vigasztalás, nem csak a békesség, nem csak a nyugodt lelkiismeret, vagy remény, vagy igazság, vagy üdvösség, hanem mindezeken túl te kell lesz nekem. És ha semmit nem adsz, akkor is te kell lesz. Vagy ha mindent elveszel, akkor is, de hogyha nem adnál semmit, akkor is te kell lesz. Isten, én Istenem. Csodálatos ez a vallomás, testvéreim, és boldogok vagyunk, hogyha el tudjuk már mi is ezt így mondani az Úrnak. Egyébként Dávid, amikor azt mondja, hogy Isten után vágyódik, az ő Istene után vágyódik az ő lelke, már kora reggel, akkor ezzel azt is hirdeti, hogy az embernek igazából nincs másra szüksége, mint Istenre. Ezzel ez a régi király, testvéreim, totálisan szembeáll azzal a régi, de új világnézettel, vagy életszemlélettel, amelyik egyáltalán nem látja Isten szükségesnek az ember életébe. Sőt, az ember istenségébe hisz. Ezzel szemben Dávid is nyilvánvalóvá teszi, hogy az ember, testvérek, nem elég önmagának. Nem elég önmagának. Az ember nem Isten, hogy önmaga isteneként kielégítse a maga életének a szükségleteit. Az ateista humanizmus, a darvinizmus, a marxizmus szerint lehet, hogy elég az ember önmagának, de a zsidó Biblia szerint és a keresztény szentírás szerint nem elég az ember önmagának, hanem szüksége van Istenre. És megdöbbentő az, testvérek, hogy pontosan ez az, amit az emberi tapasztalat is, a valóság is visszaigazol. Hiszen ha nézzük a felvilágosodás utáni világi művészetet, a regényeket, a később keletkezett filmeket vagy zenéket, hát hova jutott ez az egész kultúra a 20. század közepére és végére? Oda jutott, testvérek, amit így neveznek, hogy nihilizmus. Semminek nincs semmi értelme. Az élet értéktelen, az élet szörnyű, az élet szenvedés, csak sodródás, biztos kapaszkodók nélkül, minden relatív, az igazság is, a hazugság is, az élet is, a halál is, az erkölcs is, meg az erkölcstelenség is. Minden, a léleknek pedig nincs otthona. A gondolkodásnak nincs egy biztos pontja, onnan elindulhat és ahova visszatérhet. És maradnak az érzések, amik ide-oda hajtják az embert. Azt mondják, hogy ez a szabadság, de ez nem szabadság, ez káosz. Egy kaotikus világban élünk, és egy egyre jobban káosz felé haladó világban élünk, mert az ember Isten nélkül próbálja élni az életét, akire pedig mindennél jobban szüksége van. Isten nélkül az ember élete, testvéreim, egy mélységes tragédia. Először a földi pokorra jut az ember, aztán amikor meghal, akkor az örök pokorra jut. Egyenesen a sátánnak a markába, aki félrevezette és becsapta. Igazából fel kellene ébredni ebből, és rájönni arra, hogy az Isten nélkül élt élet az egy értelmetlen kínlódás, egy eleve kudarcra ítélt vállalkozás, a halálnak kiszolgáltatott, annak az árnyékában élt, mondhatnánk, soha nem élt élet. Dávid azt mondja nekünk, hogy Isten, én Istenem, utánad szomjúhoz a lelkem, és ez így is van. Nem tudjuk ezt, testvérek, de igazából utána szomjazik a lelke minden embernek. Mondjuk magunkról, hogy van bennem életszomj, vagy tudásszomj, vagy hatalomszomj, vagy boldogságszomj, vagy szeretetszomj, vagy dicsőségszomj, de ezek mögött, testvérek, vagy ezek alján egy ezeknél mélységesebb vágy van, amit nem tudunk felfedezni, csak ha az Isten igéje és lelke megérint minket. És ezek alján, testvérek, valójában az Isten szomjunk van. Taszítjuk magunktól, de ugyanakkor mélységesen vágyunk is utána, majd meghalunk utána, mert tudjuk valahol, hogy ő az élet forrása a számunkra. Ki után vágyódik Dávid? Hát ki után vágyódik Dávid? Az Isten után, testvérek, az Isten után. És egy kicsit tovább lépek, és nézzük meg másodszor, hogy mi indokolta ezt a vágyat. Azt hiszem, testvérek, hogy Dávid Isten miatt vágyik Istenre ennyire. Maga az Úr személye magyarázza azt, hogy ő vágyik az Isten után. Nem Dávid személye, Isten személye. Azt mondja egy Dávid, hogy ott szeretnék lenni a szent helyen, vagyis a szent sátorban, az Isten tisztelet helyén. Ugye azt ő vitette annak idején Jeruzsálembe nagy örömmel, ott állították föl, ahol később a jeruzsálemi templom is állt. Szeretnék ott lenni, ahova helyezted a te trónodat, ott volt a szövetség ládája. Azon a helyen szeretnék lenni, amit betöltöttél annak idején a dicsőségeddel, és szeretném ott nézni a te hatalmadat, a végtelen erődet, szeretném látni a te dicsőségedet, és szeretném látni a te kegyelmedet, ami jobb az életnél. Úgy tűnik, hogy Dávid számára Istent mindenek felett kívánatossá teszi Istennek a szépsége. Istennek a szépséges vonásai. Később úgy mondták a teológusok, hogy ő a summum pulchrum, a tökéletesség szépségben, a tökéletes szépség, minden szépségnek az összessége. Mert valahogy így tudták kifejezni azt, hogy Istenben nincs semmi, ami őt elcsúfítaná. Minden vonása ember felett ilyen tökéletes. Ragyogó. Isten ezt a szépségét már kijelentette Izraelnek, testvérek, már Mózes látta ezt. Izrael népe is látta, és leginkább kijelentette Isten, testvérek, az ő szépségét az Úr Jézus Krisztusban, akiben eljött erre a földre az Isten szépsége. Ott láttuk Jézusnak az életét, hogy le van írva az evangéliumba a beszédeit, a szavait, ahogy emberekhez viszonyult, ahogy élte az életét, ahogy amiket cselekedett, mindenben a tökéletesség ragyog. Ezért ejti rabul az ember, testvérek. Rabul ejti az ember, csak kezdjen el vele foglalkozni. Sokkal jobban rabul ejt minket, mint a tokai aszú, meg a halászlé. Az is rabul tud ejteni valakit. De Jézus hogy tud rabul ejteni, testvérek, aki sokkal tökéletesebb ezeknél a teremtett szépségeknél. Mert ő a teremtő szépség, a teremtetlen szépség. És olyan csodálatos, hogy Jézusnak, testvérek, ez a dicsőség, ez, hát előttünk így nem látható, de a Bibliában látható, mert az egész Biblia sugározza felénk Jézusnak ezt a szépségét és tökéletességét, Isten fiának, a seregek urának ezt a dicsőségét. Olyan csodálatos, hogy még az evangéliumban is ott van, ami a Bibliának a centrális üzenete, az evangélium, a kereszt evangéliuma, ami arról beszél, hogy Jézus meghalt a kereszten, a mi bűneinkért, és föltámadt, mert legyőzte a halált, mert erősebb a halálnál. És ő érte minket, Isten magához ölel és elfogad, ha hiszünk ebben az üzenetben, és hiszünk ebben az értünk hozott áldozatban, hiszünk Jézusban. Elfogad minket. Ebben is az Isten szépsége ragyog. És amikor elénk ragyog ez a szépség, testvérek, akkor mi is úgy vagyunk ezzel, hogy nem látjuk egy darabig. Dávid se látta hosszú ideig, de aztán egyszer csak valahogy az embernek a lelki szemei, hogy így mondjam, elkezdenek nyiladozni, és akkor megvakulnak hiú szemeink, ahogy költőnk mondá. Mert meglátjuk a valódi szépséget, amit mindenben, vagy mindenkiben kerestünk, de sehol nem találtunk. És amikor meglátjuk, akkor elkezdünk örülni. Mint valahányszor, ha szépet látunk, elkezdünk mosolyogni. És elkezdünk örülni, testvérek, és pont ezt akarja Isten, hogy elkezdjünk neki örülni, és aztán az örömünket kifejezzük miben? Az ő magasztalásában, az ő dicsőítésében. Mi indokolta Dávidnak ezt a vágyát? Miért vágyott ő annyira Isten után? Mert Isten gyönyörű. Ez magyarázza, hogy vágyik utána, mint ahogy mi is vágyunk minden földi szépség után is, de ó, bár csak vágynánk igazán a teremtetlen szépség után. Harmadik gondolatom az volt, hogy vajon milyen mély volt ez a vágy Dávidban, ez az Isten szomj. Erről azt mondja, hogy utánad vágyik a lelkem és a testem. Olyan, mintha elválasztan egymástól a testet és a lelket. Ugye az embernek tényleg van teste, látjuk, az Isten teremti először a testét az embernek, aztán bele leheli az életnek a leheletét. Az embernek van egy teremtett teste, meg van egy teremtett lelke is. Bár ezt igyekeznek eltagadni, és azt mondani az emberekkel is elhitetni, hogy az embernek csak teste van. Hát higgye, aki akarja. Én inkább azt hiszem, amit Isten mond, hogy nekem igenis van egy lelkem, meg nektek is. A testünkön túl. A testünk pedig halálnak kiszolgáltatott, de a lelkünk nincs a halálnak kiszolgáltatva. Azt Isten megtartja, vagy maga mellett, vagy kénytelen lesz elküldeni a kárhozatra. De itt Dávid, amikor ezt mondja, akkor egy ilyen jellegzetes sémita kifejezést használ, mert a zsidó nyelvben ez a test és lélek, ez magát az egész embert jelenti. Az egész embert. Vagyis azt mondja Dávid, hogy én mindenestől, a testem utolsó porcikájáig, de a lelkem utolsó rezdüléséig, a szívemnek az utolsó gondolatáig, vagy az érzelemvilágomnak az utolsó vágy mozdulásáig. Én mindenestől vágyom az Isten után. Én mindenestől. Nincs semmi, ami ne vágyna bennem utána. Nincs semmi bennem, se a testembe, se a lelkembe, ami ne vágyna utána. Testem is, lelkem is vágyik rád. Mint ahogy a kiaszott táj epekedik az éltető eső után. Ahogy egy kiszáradt ember a pusztában vágyik egy korty vízre. Úgy szomjazom utánad, mondja az Úrnak. A keleti embernek a hasonlat világát, testvérek, jól meg tudjuk már érteni, mert a keleti emberek ugye azok nagyon jól tudták azt, hogy a víz egyenlő élet. A víztelenség egyenlő halál. Vágyom utánad, mint a kiszáradt föld az eső után, mert ha nem jössz, akkor meghalok. És ha jössz és odaadod nekem magadat, akkor élek. Életem lesz. A szónak a legteljesebb értelme, élni fogok. Olyan jó testvérek, hogyha az Isten lelke bennünk is már kialakította, erősíti ezt az Isten szomjat. Olyan jó, ha így el tudjuk mi is mondani, hogy Uram, már én mindenestől utánad vágyom. Te vagy a legszebb, a legcsodálatosabb, a leggyönyörűségesebb személy ebben a mindenségben, és én vágyom utánad. Nincs a testemben egy kis porcika sem, és nincs a lelkemnek egy rezdülése se, ami ne vágyna utánad, mindenestől utánad vágyom. Téged akarlak. Azt akarom, hogy te az enyém legyél, és én a tied. Nélküled halott vagyok, veled élek. Isten, én Istenem. Olyan csodálatos testvérek, ha ezeket úgy tényleg úgy a szívünkből tudjuk mondani, mert ez azt mutatja, ha tudjuk mondani, hogy az Isten lelke ott van bennünk, már ott dolgozik bennünk. Ő kelti fel bennünk ezt a fajta mélységes, mély, mindent eluraló vágyódást az Úr után, az ő közelsége után. De tovább kell lépnem a negyedik kis pontomra, hogy hol is tört rá ez a vágy Dávidra? A pusztában. Amikor megfosztatott a feleségétől, a házától, a munkahelyétől, a barátaitól, Isten templomától, és nagyon egyedül maradt, nem csak úgy testileg is egyedül maradt, hanem olyan kietlen, víz nélküli helyez. Nagyon, nagyon borzasztó dolog ott lenni, ha muszáj ott tartózkodni. Ugye ember ugye elmegy úgy turistaként, azt megnézi, de utána menekül vissza az oázisba. De úgy ott tartózkodni napokon, heteken, hónapokon át, az valami rettenetes dolog lehet. És valahogy ezen kietlen testi, lelki körülmények között itt tör rá Dávidra ez az Úr utáni szomjúság. Ezt a szomjúságot, testvérek, mintha a pusztában tudná igazán átélni Dávid. A 42. Zsoltár is a puszta Zsoltára. Amikor Dávid erről beszél, hogy ilyen nehéz körülmények között van, akkor ébredt föl benne ez az Isten utáni vágyódás. Nem is azután vágyódik elsősorban, hogy kiszabaduljon ebből a nehéz élethelyzetből, vagy életszituációból, amiben csöppent, hanem hogy az Úr vele legyen, és ő az Úrral lehessen. Mert csak ő a békessége, az öröme, a mindene. A puszta nagy nevelőeszköz volt, testvérek, Dávid élete során. És ne csodálkozzunk azon, mondom most magunknak, hogyha Isten minket is kivezet olykor a pusztába, és megfoszt minket hol ettől, hol attól. engedi, hogy hiányt szenvedjünk létfontosságú dolgokban. Megfoszt esetleg az egészségünktől, vagy valakitől, akit szerettünk, és aki szeretett minket. Megfoszt a munkahelyünktől, megfoszt az anyagi biztonságunktól, megfoszt az emberekbe vetett bizalmunktól, megfoszt az önbizalmunktól, megfoszt a perspektívától, és ránk szakad az élet értelmetlenségének az érzése. Lehet, hogy valakit más egyéb félelmek kezdenek szorongatni, mert a puszta eléggé rettenetes és sok félelemmel teljes. Szóval az Úr megfoszthat azoktól a dolgoktól minket, testvérek, amik az életünket úgymond szépé teszik, meg kényelmessé, vagy elviselhetővé. És akkor ott vagyunk lemesztelenítve, lecsupaszítva, és tudjuk, hogy nem elég most már itt semmi. Nem tudunk mibe kapaszkodni, és akkor valahogy kitör belőlünk az, hogy talán az Úr, talán ő lenne, akire igazából szükségünk van, talán Jézus, talán ő lenne a legnagyobb szükségünk, mert nincs más, nem marad más a pusztába. Ezeknek a leprásoknak, akiket Izraelből ugye ki kellett közösíteni a társadalomból, mert fertőzők voltak, és nem akartak ugye mások is betegek lenni miattuk, ott járkáltak, és tudták, hogy nincs számukra semmi menekvés. De amikor látták Jézust ebből a reménytelen helyzetből, ebből a puszta létből, akkor elkezdtek kiabálni, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Az a mindentől megfosztottság, az egészségüktől, a testi épségüktől, az emberi társaságtól, a családjuktól való megfosztottság, hogy összelettek zárva ilyen beteg emberek, akiknek ott csilingelni kellett, meg nem tudom kiabálni, hogyha jöttek, hogy mindenki el tudjon menekülni onnan. Szóval ezeknek az embereknek igazán az élete pusztában volt, de onnan vették észre, hogy ott megy a názáreti, ott megy a Dávid fi, és elkezdtek kiabálni, hogy könyörülj rajtunk. Hát sokszor, testvérek, pontosan így van, hogy az embert Isten beviszi a pusztába, aztán a pusztába tör rá az emberre, és ismeri fel, hogy igazából semmi nincs, és senki nincs, csak egy valaki, aki bekapaszkodhat. Az Jézus, az Úr. Úgyhogy ne félj, hogyha pusztába vagy. Lehet, hogy azért vitt oda Isten most téged, valamilyen oknál fogva, illetve azon oknál fogva, hogy észrevedd őt, és elkezdj hozzá kiabálni. És felfedezd, hogy a lelked mélyén valójában igazából ő utána vágyódsz. Őrá van szükséged. De az ötödik ponthoz kanyarodok, hogyan elégülhet ki ez a vágy? Ugye Dávid úgy látta, többször beszéltünk már erről itt a Zsoltárok kapcsán, hogy ez az Isten vágy a Szent Sátorban, vagy később a Jeruzsálemi templomban, ahol Isten dicsősége lakott, ott tud kielégülni. Tehát aki az Istennel akar együtt lenni, annak ott, oda kell mennie fizikálisan, ahova Isten a nevét elhelyezte. Persze azért sejtették a zsidók is, hogy az Úr mindenhol jelen van, így bárhol oldhatja a benne hívő ember lelki szomját az ő igéjével, vagy az ő lelkével. De itt Dávid úgy tűnik, hogy kifejezetten a szent hely után vágyik, a szent sátor után vágyik, mert messze van Jeruzsálemtől, és nem mehet el oda, nem jelenhet meg az Úr szín elő, mert akadályozó van ebben a halálos ellenségei által, de mégis oda vágyott az Úr közelébe. Különös egyébként, hogy nem azt mondja azért, hogy a szent helyet vágyom, hanem valójában az Úr után vágyott. Nem maga az épület volt az, amit látni akart, hanem az ott lakó Isten volt az, akitől látni akart. Az Úrra vágyott, az Úrra szomjazott, aki az épületnek az égköve, a dísze, a tartalma. Mert ha ott van, akkor vele lehetek. Még akkor is, ha nem látom, meg nem hallom, és nem tudom megérinteni, de tudom, hogy jelen van, és megtapasztalom a közelségét hitáltal, az ő igéibe, ígéreteibe vetett hitáltal, ott is de Dávid szerintem rájött arra, hogy a pusztába is megtapasztalhatja. Mert elég neki az Úrhoz szólnia, és elég az Úr neki mondott igéit felidéznie, és azokat hittel magához ölelni, magához szorítani, mit mondott nekem az Úr. Ezt mondta, azt mondta, ígéreteket adott, bátorított engem, vigasztalt engem, és ő most is itt van. Ha hitt az igébe, akkor tudta, hogy már nem vagyok Isten nélkül, ivott a lelke, mert hitt az igébe, és hitt az Istennek. Lehetett a sátorban is, ott is hinnie kellett az igébe. Lehetett a pusztába is, ott is hinnie kellett az igébe, de hogyha hitt, akkor ivott. És olyan csodálatos ez, testvérek, hogy a mi esetünkben is így van. Az Isten szomjunk kielégület, ez már önmagában egy jó hír. Egyáltalán van, aki kielégítse. És ő szívesen elégíti ki. Adja nekünk magát, hol adja? Adja Jézusban, adja az igében, adja az evangéliumban. Itt vagytok, otthon is olvassátok, hallgathatjátok, és ha hiszitek, akkor ittatok. Van egy másik történet, ugye, amikor Jézus beszél róla, hogy én vagyok az élet kenyere, és akkor Augustinus mondta, hogy tudjuk enni az élet kenyerét? Credo et manducasti. Higgy és ettél. És most nem tudom latinul mondani, de higgy és ittál. És az Isten szomjod kielégül. És a lelkedet betölti Isten maga, vagy az Úrnak a jelenléte, a megváltódnak, a teremtődnek, a gondviselődnek a jelenléte. De ez csak kegyelemből történik meg, és itt még erre ezt nagyon szeretném aláhúzni. Ez csak kegyelemből történik. Dávid esetében is, meg a mi esetünkben is. Dávid minden esetre pontosan tudta, hogy ez, hogy én ihatok, hogy Istent magamba vehetem, hogy így mondjam, ez kegyelem. És mit mond erről a kegyelemről, Dávid? Figyeljétek meg. A te kegyelmed jobb az életnél. Ezt mondja. A te kegyelmed, amivel nekem adod magadat, ez a kegyelem jobb az életnél. Ez egy döbbenetes összehasonlítás. Ma az Isten testvérek már az Ótestamentumban elmondja azt nekünk, hogy az élet az az ő adománya, és ezért önmagába értékes. Mégpedig felbecsülhetetlen. Nincs az az érték, mondja Dávid egyébként a 49. Zsoltárban, ami megvehető lenne az ember élete. Nincs ilyen érték. Vagyis Dávid egyáltalán nem taksálta, hogy így mondjam, túl alacsonyra az életnek az értékét, hanem pontosan látta annak a rendkívüli értékét. De mondja, akármilyen értékes az élet. Még az értékes életnél is értékesebb a te kegyelmed. Az életnél is jobb, vagyis értékesebb, magasabb rendű, drágább vonásad a kegyelmed, amivel hozzám, bűnös emberhez viszonyulsz, amivel nekem megbocsátod a bűneimet, amikkel hitet táplálsz bennem, amivel megigazítasz, amivel magadhoz vonsz, amivel magadhoz csatolsz, amivel hű vagy hozzám az életem minden egyes pillanatában, sőt, még a halálon túl is. Ez a kegyelem, ez mindennél jobb, mert ez teremti meg az összekötő kapcsot közted meg köztem. És ez, testvéreim, ma is így van. Igen, a lelkünk részesülhet az Úrban, részesülhet Jézusban, ha hiszünk az evangéliumon, de ez csak kegyelemből történik meg. Egyedül kegyelemből, és ezért lesz a kegyelem igazán értékes. Mert ez az isteni vonás, ami által ő létrehozza velünk a kapcsolatát, és nekünk adja magát, és mi elfogadhatjuk őt. És közösség jöhet létre, közte és köztem. Ez, testvérek, a kegyelemnek a csodája. A kegyelemnek a csodája. Kegyelem által nyerjük vissza Istent. Kegyelem által leszünk hívővé. Kegyelem által lesz miénk a bűnbocsánat. Kegyelemből lesz miénk a megigazulás, az üdvösség, az Isten országa. Kegyelem az, hogy gondoskodik a földi életünkről, az mindenünk megvan. Kegyelem az, hogy az örök életünkről is gondoskodik, és még az örök üdvösséget is megadja nekünk. Minden kegyelemből van. Isten szeretetéből, testvérek, és ez egyszerűen a Szentírásból föl kell ezt fognunk, meg kell értenünk ezt, hogy kegyelem nélkül egyszerűen az életünk az egy semmi. Egy csonka, egy béna, egy nyomorult, egy üres, egy értelmetlen élet, testvérek. Ez a helyzet. Kegyelem nélkül? Igen, mert ha nincs kegyelem, akkor nincs Istenünk se. Valójában Isten nélkül vagyunk semmik. Az Úr nélkül vagyunk semmit. De a kegyelem Istene, ha jön hozzánk, akkor egyszerűen helyreállítja velünk, kiépíti velünk a közösséget, amit annó, zárójelbe mondom, Ádám és Éva elveszítettek az Édenbe. Ez a kegyelem, testvérek, ez sokat foglalkoztatta a teológusokat, a mieinket is, a protestáns teológusokat is, és azt mondták, hogy ez a kegyelem nem a keresztvíz által lesz a miénk. A kegyelem, ami által Isten magához csatol bennünket, nem az ostya által lesz a miénk, meg nem az úrvacsorai jegyek által lesz a miénk, hanem a kegyelem az a Jézus Krisztus által, illetve az evangélium által lesz a miénk, mert Isten ezekbe csomagolta be. És ha én Jézusban hiszek, és az ő evangéliumában hiszek, hogy ő eljött erre a földre, meghalt értem, föltámadt, bűnbocsánatot szerzett nekem Istentől, te örök életet, megigazulást, ő érte szeret engem az Isten, minden érdemem ellenére, vagy minden érdemem nélkül. Ha én ezt hiszem, testvérek, akkor enyém a kegyelem, ami jobb az életnél. Ha enyém a kegyelem, akkor itt van az Úr, akkor velem van, és én meg vele vagyok. Így leszünk, testvérek, igazán örvendező, boldog emberekké. Bárcsak el tudnátok ti is minnyája mondani ezt, hogy Uram, a te kegyelmed jobb az életnél. Jobb az életnél. És azzal fejezem be itt a 6. ponthoz érek, hogy Dávid még annak is hangot ad, hogy miért is akar ő az Úrral lenni ilyen meghitt közösségben. Nem azért, hogy neki jó legyen, és valamit kapjon, hanem először is, és mindenek fölött azért, hogy áldja és magasztalja az Urat. Ez az 5. vers, testvérek, csodálatos. Ezt Istennek ígéri Dávid, hogy amikor te így magadhoz fogsz engem ölelni, akkor én téged dicsőíteni foglak. Dicsőíteni foglak. Ez pontosan az, amire az Isten vágyik, testvéreim. Ez az Isten legmélyebb vágya, hogy dicsőítsék. Egyedül ő jogosult erre a vágyra, mert ő a tökéletes Isten. Ő vágyhat erre, hogy dicsőítsék. Igazából mi nem vágyhatunk rá. Örülünk, ha megkapjuk. De amikor elkezdjük Isten dicsérni, akkor Isten megkapja azt, ami ő neki szükséges. Őt az angyalok magasztalják, az összes üdvözültek magasztalják. Ő méltó erre, és egyedül ő méltó erre. Igazából senki más. De megdöbbentő ez, testvérek, hogy amikor Dávid ezt mondja Istennek, hogy én dicsőítelek és magasztalnak fognak életem végéig, akkor tulajdonképpen az ő lelke is kielégül teljesen. Mert az ember meg arra van teremtve, hogy dicsőítse Istent. És különös ez a kettősség, hogy Isten megkapja tőlünk, amire ő vágyik, és mi is megkapjuk, amire mi vágyunk, mert mi is azt akarunk, mit akarunk lenni, boldogok akarunk lenni, teljes életet akarunk élni. De ezt csak úgy kapjuk meg, amikor elkezdjük Isten dicsérni. De ha elkezdjük dicsérni, megkapjuk. Valahogy Isten így szerkesztette meg ezt a dolgot. Egészen elképesztő. Isten megörvendeztet minket a kegyelmével, és akkor fölemeljük a tekintetünket, és azt mondjuk, áldott légy a kegyelemért. És közben ő örül, hogy végre dicsőíti őt egy ember, akit teremtett, meg megváltott. De közben mi is elkezdünk örülni, mert mi meg megtaláltuk az életünknek az értelmét. De különös. De így van, testvérek. Dávid egyébként annyira vágyott Isten dicsőítésére, hogy egy ilyen szép paralelizmust alkotott a 3. és 5. vers között, csak ez a magyar fordításban legalábbis Károlinnál nem jön ki. Mind a két vers, a 3. is, meg az 5. is, ugyanazzal a héber szóval kezdődik, így hangzik, hogy kén, ami azt jelenti, hogy úgy. És aztán a 4. vers az egy közbeszúrás után, de ahogy vágyok utánad, úgy vágyok arra, hogy dicsőítselek életem végéig. ugyanazzal a szenvedéllyel, ami után vágyom utánad, ugyanazzal a szenvedéllyel vágyom arra, hogy az utolsó lélegzetvételemig áldjalak és magasztaljalak téged. Hogy vigyem eléd a dicséret áldozatát mindenkor, hogy a zsidókhoz írt levélbe olvassuk. És valóban, kedves testvéreim, ez az egyetlen, amivel a kegyelmet nyert, és Istennel közösségre jutott ember válaszolhat az Úrnak. Nem is tud mással válaszolni. Magasztalással, dicsérettel, hogy én ebben a kegyelemre épülő közösségben élhetek veled, és nem kell szomjazzak utánad állandóan és kielégítetlenül, mert megkaptalak téged. Dicsérem a te nevedet. Elismerlek téged a te páratlan fenségedben. Meghajolok a te dicsőséged előtt. Imádságba, hittel szólok hozzád, és közben annyira megszűnik ez az Isten szomj, testvérek, ami kínoz bennünket. Megszűnik. És a helyére tör ez a békesség, ez a boldogság, ami a keresztény ember legbelsőbb tapasztalata az Istennel való közösségben. Egyszerűen azt éljük át, amit a tékozló fiú, amikor hazament, hogy új szövetségi példát mondjak. Amikor jött rongyokba, és oda borulna az apja elé bocsánatot kérni, de az apja már magához öleli őt, és mindennel megajándékozza. És attól kezdve az a fiú az újra boldog. Már nem a disznóvájú mellett kell élnie, hanem otthon lehet az atyai házban. Nos, itt most befejezem ezt a Zsoltárt. Hadd mondjam befejezésül így személyesen minnyájatoknak, magamnak is prédikálok ilyenkor, hogy te az Istenért teremtettél. Te az Istenért teremtettél. A keresztény életnek a lényege, testvéreim, nem a tanítások, amikben hinni kell. Értsétek jól. Akkor se, hogyha a tiszta tanítás elsődleges, a keresztény élet lényege nem a tan. Nem egy száraz eszme. A keresztény élet nem is cselekvés. Csinálok ezt, meg amazt, és akkor keresztény vagyok. Nem, testvérek, bár valóban igyekeznünk kell ezt és azt véghez vinni és megcselekedni. De mégsem cselekedett pusztán, és nem is egyenlő a kereszténység vallási előírásoknak való megfeleléssel, hogy el kell mennem a templomba, meg muszáj Bibliát olvasnom, meg muszáj imádkoznom, mert kötelessége egy kereszténynek ezt. Nem, testvérek. Igen, először jó az, ha olvassuk a Bibliát, meg jó a templomba megyünk, meg imádkozunk, de nem ez. A keresztény élet lényegét Bunyan, a Zarándok útjának a híres angol írója így fogalmazta meg, hogy Istenre támaszkodás. Istenre támaszkodás. Egy másik személyre, az élő Istenre, vagy Jézus Krisztusra támaszkodó élet, a keresztény élet. Isten arra teremtett, hogy rátámaszkodjunk. Hogy benne bízunk, hogy őt szeressük, hogy őt örömmel magasztaljuk, és ő pedig kielégítse az összes lelki igényünket és testi igényünket is. Arra van szükségünk, akire Dávidnak is. Magára, a Szent Háromság Istenre, akiről úgy beszél, mint egy szomjat oltó korty vízről, mint a szíve öröméről és gyönyörűségéről, mint a védelmezőjéről, akit a nagy madárhoz hasonlít, aki fölötte lebeg és védelmezi őt. Nekünk ugyanarra az Úrra van szükségünk, testvéreim. Lehet, hogy talán azért vitt, vagy visz a pusztába, hogy erre először vagy újra rá tudjunk döbbenni. És keressük őt, aki már keres bennünket. Higgy ő benne, higgy az evangéliumban, és találd meg a békességedet Isten magasztalásában. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy szent lelkeddel ihletted ezt a Zsoltárt is, aminek szépsége megragadja a mi szívünket is. Köszönjük, hogy gondolkozhatunk róla, hogy elmélkedhetünk ennek a mélységéről és magasságairól. És köszönjük, hogy benne fölragyogtatod magadat, fölragyogtatod az egyszülött fiút, ami megváltónkat, aki nekünk ezt a kegyelmet drága áron szerezte meg, életét adta érte. Köszönjük néked, hogy a te kegyelmed, ami ilyen drága, az jobb az életnél, és azért jobb, mert általa magadhoz kapcsolsz bennünket, tékozló fiakat, tőled messze elsodródott embereket. Köszönjük néked, hogyha megtetted már velünk ezt a csodát, és kérünk, tedd meg minnyájunkkal, akik itt vagyunk, és azokkal is, akik nincsenek itt. Átéljék azt, hogy milyen nagy öröm a kegyelem, és milyen nagy öröm általa visszanyerni téged, életünknek a teremtőjét, a világ teremtőjét, életünk gondviselőjét, a világ gondviselőjét, életünk üdvözítőjét, a világ üdvözítőjét. Segíts, Urunk, hogy a szívünk megteljen a te magasztalásoddal és a te örömteli dicsőítéseddel most is, ebben a percben is. Segíts bennünket, hogy téged magasztalva pedig megtaláljuk és észrevegyük magunkban, hogy megtaláltuk az életünket, az életnek az értelmét, az életnek a célját, földi életünknek az igazi tartalmát. Köszönjük néked, hogy ebben van, hogy téged magasztalunk. Nem abban, hogy a pénzt, hogy egymást, hogy a vagyont, hogy az élvezeteket, vagy bármi egyebet magasztaljunk, hanem benned van az. Hadd tudjunk minnyájan egészen rád hagyatkozni, hinni a te szavadban, hinni a te ígédben, hogy megkaphass tőlünk, amire te méltó vagy, és egyedül te vagy méltó a magasztalást, és közben mi is megtaláljuk azt, amire epekedve vágyunk, téged magad, megtaláljuk az igazi életet itt a földön és az örökké valóságban. Köszönjük néked ezt a zsoltárt. Imádkozunk most hozzád azért, hogy áld meg gyülekezetünket, esedezünk hozzád a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztalásoddal töltsd be a szívüket, és te pótold az elköltözöttet, add, hogy benned találjanak békességet, derűt, örömöt, akkor is, hogyha egyedül kell tovább élni. Köszönjük néked, hogy te vagy az özvegyek pártfogója, az árvák vigasztalója. Imádkozunk hozzád, gyülekezetünk minden nő tagjáért. Köszönjük néked a mi lányainkat, a mi idősebb hölgyeinket és azokat, akik nagyon aktívak még. Köszönjük mindazt a sok jót, amit rajtuk keresztül adsz nekünk az életünkben, akár családban, akár így gyülekezetben, akár bárhol. Kérünk, hogy áld meg a mi nőtestvéreinket ezen a napon, itt a gyülekezetben, de ennek határain túl is. Könyörülj meg, hogy hívő szívvel tudjanak benned örvendezni és téged dicsőíteni, és tudjanak szolgálni a nekik adott sok-sok kegyelmi ajándékkal otthonukban, vagy leendő otthonukban, tudjanak szolgálni a gyülekezetben, tudjanak szolgálni munkahelyeiken is, és téged tudjanak tanúsítani, rólad tudjanak beszélni mindenhol. Áld meg egyen-egyenként minden kedves nőtestvérünket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat, imádkozunk, hogy adjál békességet, Urunk, a mi népünknek, önmagadból eredő békességet. Te csitítsad el a sokféle gyűlölködést, indulatokat, támasz békességes emberi viszonyokat, és segíts a mi népünknek, hogy jól tudjon választani a közelgő választásokon is. Segíts rajtunk, hogy bölcsen tudjunk dönteni, jól tudjunk dönteni minnyájan, átérezve a felelősségünket, hívő emberként is. Köszönjük néked, hogy tanácsot adtál nekünk, és tudhatjuk, hogy mi legyen a jó választás. Imádkozunk hozzád országunk vezetőiért, hogy adj nekik bölcsességet, ahhoz, hogy jól tudjanak kormányozni ebben a nehéz nemzetközi helyzetben is. Könyörülj meg rajtuk, vezesd őket, tanácsold őket, Urunk. És védd meg azokat, akiket meg kell védened minden gonosz és ártalmas embertől. Köszönjük néked, hogy egészen oda tehetjük népünket, gyülekezetünket, egyházunkat, családjainkat is a te hatalmas kezedre. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünknek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hadd olvassam fel nektek. Először is szomorúan jelentem, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Március 5-én csütörtökön 11 órakor az újszegedi római katolikus temetőben búcsúztunk Parázs Géza atyánk fiától, 78 éves református testvérünktől. Gyászolja özvegye, testvére és családtagjai. Isten vigasztalását kívánjuk az egész családnak. Hirdetem testvéreim a jövő heti gyülekezeti alkalmainkat. Hétfőn és kedden megtartjuk az ifjúsági órát és bibliaórát, de a hét második felében nem lesznek gyülekezeti alkalmak, kivéve az énekkar. Jövő vasárnap engem itt Szabó János fog helyettesíteni Kistelekről, mégpedig azért, mert ifjúsági hétvégénk lesz a jövő héten, a kisifi is, meg a nagyifi is oda fog jönni, a Dombóvár mellett van ez a lengyel Anna fürdő nevű hely, ahol együtt lehetünk majd a jövő hétvégén, és ahol nekem szolgálatom van, ezért nem vagyok itthon a hétvégén. Úgyhogy énekkar lesz a hétvégén, pénteken, de imaóra és egyéb alkalmak most nem lesznek. A kedves testvéreknek figyelmébe ajánlom az áprilisi női konferenciánkat, aminek a jelentkezési határideje közeleg. Április 18 az a határidő, vagyis jövő március 15. És kérem, hogy ezt, aki még szeretne jönni, az regisztráljon. És a szervezők kérik, hogy akik szolgálatot vállaltak, tudjuk, hogy vannak, akik vállaltak, de nem jelezték ott a jelentkezésnél, azok jelezzék, hogy ők vállaltak szolgálatot is ezen a napon. Tehát a háttérbe ezt is jelezzétek, testvérek, mert tudnunk kell, hogy hány szolgáló van, meg pontosan akkor kire is építhetünk. Ugye ez egy országos csendes nap lesz, és szükséges az, hogy kellő erőt mutassunk, és megtegyük mindjárt azt a kicsit, ami a mi részünk. Hirdetem azt is a testvéreknek, hogy március 28-án húsvéti gyerek délután lesz. A húsvéti gyerek délutára lehet jelentkezni. A jelentkezési papír ki van téve a nagyteremnek, ott a lenti szinten a nagyteremnek az ajtajára. Kérjük, hogy ott a megszokott helyen iratkozzanak föl azok a gyerekek, akik jönnek, vagy a szüleik írják fel őket. Tehát ez március 28 húsvéti gyerek délután. Távolabbi időpontok a gyerektábor, ezt is emlékeztetem a testvéreket, hogy annak is közeledik a jelentkezési határideje, online kell jelentkezni a honlapunkon, ha valaki nem tud, akkor szóljon személyesen, de jelentkezzetek a gyerektáborra is. És végül a gyülekezeti táborunk, az, ami egy még távolabbi időpontban, augusztus 17-től 22-ig lesz, körülbelül olyan 75-80%-nál tartunk a helyek tekintetében, ennyit elfoglaltunk, van még egy pár szabad hely, és kérem a testvéreket, hogy aki szeretne jönni, Luksa Györgynél tájékozódjon, informálódjon ennek a részleteiről. Másokat is lehet hívni egyébként, hogyha vállalják a hétnek a rendjét, nyugodtan megszólíthatunk másokat is. Tehát ez augusztus 17-től 22-ig Nagybörzsönyben lesz az ottani Malom kert hotelben. Kényelmes hely, tavaly is ott voltunk, jól éreztük nagyon magunkat, szép hely, csöndes hely, pihenő és kiválóan alkalmas. Azzal fejezem be, hogy nők napja vagyon, és ezért is imádkoztunk a kedves nőtestvérekért, és innen is szeretném köszönteni a gyülekezet ifjabb és idősebb hölgytagjait. Kívánjuk, hogy csodálatos isteni adományaikat fedezzék fel, és használják azt az Úr szolgálatában, akár itt a gyülekezetbe, akár az otthonukba, vagy leendő otthonukba, és dicsőítsék a megváltó Urunkat, Jézus Krisztusunkat. A 100. Zsoltárral gondoltam köszönteni a hölgyeket. A 100. Zsoltár első versével: szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vigadozással. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vigadozásokkal. Isten éltessen benneteket, kedves hölgyek! Pauk Jánosnak szeretném még átadni a szót.
Kedves testvérek! Most engem nem a nőnapi ügybuzgalom hívott ide, hanem megtudtuk, nem volt nehéz, hiszen manapság már annyi adattár van, hogy lelkipásztorunk felesége, kedves Zsófika, egy fontos időponthoz jutott életében, és szeretnénk neki Isten áldását kérni a további életére. És természetesen ehhez igei buzdítást is szeretnénk adni. Ezt az igét, amit ide választottunk a presbitérium nevében, a Dániel könyvéből, annak a 12. részéből választottuk, ugye, ami így hangzik, most már Zsófika is ideér, azért próbáljuk az elfogadottságát azért kicsit legyőzni, de ha mi nekünk nem is sikerül az igének föltétlen. Az ige így hangzik, Dániel 12:3-ból, hogy aki sokokat az igazságra visznek, fénylenek majd, miként a csillagok örökké, mind örökké. Nos, bár születésnapot nem szoktunk túl gyakran ünnepelni, még lelkipásztorunkét sem, de a presbitérium úgy gondolta, hogy az a hatalmas munka, amiről egyébként itt az ige is szól, hogy az igazságra vinni sokakat, és ami Zsófika vezetésével most már több tíz éve, most már több mint 30 éve folyik, és még reméljük, hogy szerint 10 évig mindenféleként fog folyni. Ez azért számunkra, és úgy hisszük azt, hogy az Úr számára is kedves, ahogyan vezetéseddel viszitek a gyermekeket az Úr elé, és egy kisebb eltorzított paralelizmus itt, hogy az ige hirdetéshez csatlakozzak. Ugye, tehát egyrészt itt van az igében, hogy viszik, és mi azt tudjuk, hogy vinni igazában egy személyhez szoktunk, és személyhez szoktunk menni. És tudom, és látjuk is, hogy az a buzgalom, ami bennetek van abban a tímben, akit te irányítasz, ez az igazi törekvés, hogy az Úrhoz, Jézus Krisztushoz vigyétek ezeket a gyermekeket, és szeretnénk kérni, és szeretnénk megköszönni az eddigi munkát, és kérni a továbbiakhoz a hatalmas erőt, hiszen ehhez azért nagy dolgokra van szükség. És ehhez úgy gondoltuk, hogy egy szakmai ajándékot, bár egy kis virág is lesz, de az egy szakmai ajándékot gyűjtött össze a presbitérium. Hát persze világi dolog van, hát a szakmai ajándék nem érkezett most ide, de meg fog érkezni, erre majd kérjük férjedet, hogy próbált buzdítani, hogy nehogy elhalkuljon a dolog. Egy tablettel szeretnénk megajándékozni, szintén elsősorban azért, hogy ennek a tabletnek a speciális része az, hogy igazán jó rajzoló képességgel rendelkezik, és az a sok figurális megjelenítés, amiket ti szoktatok, itt szinte napról napra, mert nem csak vasárnapról vasárnapra, a hétköznap és a hitoktatáson is ez megy, használjátok ezt annak érdekében, hogy az Úrhoz vigyétek ezeket a gyermekeket, és nagyon szépen köszönjük, és kérjük az Urat, hogy adjon neked és annak a tímnek, akit irányítasz, igazi erőt. És akkor még egyszer mondom az igét, Dániel 12:3-ból, ezt a kis könyvjelzőnek mindkét oldalára fel is írtuk, így most olvashatod is, akik sokakat az igazságra visznek, fénylenek majd, miként a csillagok örökkön örökké. És hát ezt az ígét át is adom neked, Zsófika, és ugye megkérem a presbitérium lelkipásztor tagját, hogy a presbitérium nevében, kedves feleségem, köszöntse Persze a virág elsősorban, főleg a fehérek, azok a Zsófikának szólnak, de mivel Zoltán nap is van, így ezek a zöldek szólnak. Áldjon meg az Isten benneteket!
Kedves Zsófi, én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek a nőtestvérek nevében a 100. Zsoltár hálaadó szavaival. Áldjátok az ő nevét, mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre az ő hűsége. És én is szeretnék hálát adni a mennyei atyának azért a szolgálatért, amit a gyülekezetben nemzedékek között végzel, így a gyerekeink között, fiatalabb, idősebb nőtestvérek, asszonytársak között mások éve, évtizedek óta, és reméljük még sok évig Isten kegyelméből. És adjon az Úr neked ehhez erőt, és áldjon meg az Úr az ő hűségével továbbra is. Fogadd szeretettel ezt az asszonytársaktól, ezt a kis ajándékot, ami egy program lehetőség, egy kikapcsolódási lehetőség nektek. Belépő a Foli Alborítumba, ami a Badacsony Őrsi Alborítum, ami egy csodálatos ilyen növénygyűjtemény, és a különlegességét az is adja, hogy a Foli család szintén Isten kegyelméből, Isten segítségével gondozza ezt a kertet nemzedékről nemzedékre.
Szépen köszönjük
a szeretet megnyilvánulását. És áldott legyen az Úr ezért, mert őt illeti most is a dicséret és a magasztalás egyedül. Testvéreim, a záróénekünket keressük elő, a 300. dicséretünket, és utána majd a nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk a mai istentiszteletet. A 300. énekünket énekeljük el mind a 4 versével. Lelkem, drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség.